Témánk pedig a beteg oktatás, amihez szakértő vendéget is hívtam természetesen, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karáról érkezett dr. Beregi Erika egyetemi adjunktus. Jó reggelt kívánok, szervusz Erika!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethetünk erről a fontos témáról, amelyre egyébként reagált a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara, hiszen néhány évvel ezelőtt betegoktatás szakirányú továbbképzést indítottatok, többek között. Erről is, a képzésről is fogunk beszélgetni, de kezdjük talán ott, hogy a beteg oktatás, lehet azt mondani, hogy egyre inkább létjogosultságot nyer, vagy nyerne a mai egészségügyben, hiszen a betegek azt gondolom, hogy ki vannak éhezve a hiteles információra, és ti ezt szeretnétek szembeállítani azzal a ténnyel, hogy legyen elegendő szakember, aki ezt az információiséget kiszolgálja. Erre próbáltatok reagálni többek között a képzés indításával?
Igen, többek között erre is. Ugye a 20. században jelentős változás történt, ugye egyfelől az orvos-beteg kapcsolatban, illetve a betegek információ igénye is nagy mértékben megnövekedett. Ugye az internet adta lehetőségek, nagyon sok információt bocsájtanak a betegünk számára, viszont a rengeteg információ között nem tudnak eligazodni, illetve nem tudják ezeket az információkat kritikusan értékelni. Ebben is tudunk a képzésünkkel, illetve a beteg oktatóinkkal segíteni a betegeknek.
Mit jelent az a szó, az a kifejezés, hogy betegoktatás?
Igen. A betegoktatás gyakorlatilag betegek felé irányuló mindenféle oktatási tevékenység, vagy a terápiás oktatás, klinikai tanácsadást is magába foglalja. Gyakorlatilag az egészségügyi dolgozók a napi munkájuk során végeznek betegoktatást, csak nem minden esetben tudatosul ez teljes mértékben.
Kizárólag a gyógyulást, a gyógyulási folyamatot segíteni, vagy segíti a betegoktató, vagy egy kicsit elébe mentek a dolgoknak, és azt mondom, hogy a sokat emlegetett prevenció, megelőzés is egy fókuszpont lehet?
Igen, természetesen, tehát nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy megkezdje, hogy a kolléga az ilyen jellegű tevékenységét, az egészségfejlesztés, a prevenció, tehát a megelőzés, az mind-mind ide tartozik, illetve betegség esetén, tehát a krónikus betegséggel való megküzdés, pszichés támogatásban, illetve tanácsadásban, és sokszor készségek megtanulásában is tudja segíteni a betegeinket, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy inzulin adagolása, ugye mennyi minden elméleti, gyakorlati, készségszintű ismeretet és gyakorlatot is igényel.
Ez összecseng azzal a momentummal, hogy fontos lenne az is, hogy a betegek saját szerepüket úgymond tisztán lássák, tehát érezzék azt, hogy az egészségügyi állapotukért ők is felelősek.
Igen, ez nagyon fontos. Korábban, ahogy említettem, amikor az orvos-beteg kapcsolatra ez a paternalista kapcsolat volt jellemző, akkor ez egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony volt, amikor az orvos megmondta a betegnek, hogy mit kell tenni, és gyakorlatilag neki így konkrétan ebben nem volt beleszólása. Nagyon fontos, hogy most már ez megváltozott, tehát most már egy ilyen partner szintű kapcsolat van a betegek, illetve az orvosok, illetve az egészségügyi team többi tagjaival is. Gyakorlatilag ugye ezzel az aláfölé rendeltségi viszony megváltozásával a betegnek, tehát előtérbe helyezzük azt is, hogy ő is felel a saját sorsáért, a saját egészségi állapotáért, ugyanis tudjuk, hogy a krónikus betegségekben ugye nagy szerepe van az életmódbeli tényezőknek. És amint a beteg szerepet, illetve feladatot kap az ő gyógyulásában, hiszen ő is a gyógyító team tagja, tehát őt nem zárhatjuk ki természetesen ebből a folyamatból, így megtudja az ő szerepét, tehát az ő fontosságát ebben a folyamatban, hogyha ő aktívan együtt működik az egészségügyi dolgozókkal, tisztában van a betegségnek a pontos okával, tüneteivel, szövődményeivel, akkor aktív tagja lehet a gyógyulási folyamatban, és így nem csúszik ki az ő kezéből az irányítás, tehát ő is kontrollt gyakorolhat a saját életére, illetve a későbbi betegségének a kimenetére, szövődmények megelőzésére.
Mondhatjuk azt, hogy az egészségügyben valamilyen szinten a saját szakterületén mindenki végez betegoktatást?
Természetesen. Tehát, hogyha megnézzük a gyógytornászokat, a különböző mozgásformák megtanítását, a védőnők, ugye rengeteg tanácsadási feladataik vannak, ápolók, tehát gyakorlatilag minden egészségügyi dolgozó végez ilyen jellegű tevékenységet.
Van-e a betegoktatásnak története, akár nemzetközi, akár magyar vonatkozásban?
Igen. tehát a 20. század második felében jelent, tehát a fontossága, tehát akkor jelent meg magának a betegoktatásnak a fontossága. Hát a legnagyobb alakot, akit ugye kiemelhetek itt a betegoktatás története során a 70-es években, Leona Miller belgyógyász, endokrinológus, orvos volt, akit hát nevezhetjük a betegoktatás anyjának is. Egy átfogó betegoktatást végzett az Amerikai Egyesült Államokban nehéz sorsú, nagyon rossz körülmények között élő cukorbetegek körében. Itt a betegségnek a szövődményeitől kezdve, az okát, a tüneteit, a gyógyszerszedés, az inzulin adagolás fontosságát, tehát mind megtanította a betegekkel, illetve az ő csoportja. És ugye ezt tudományosan vizsgálták, kutatásokkal alátámasztották ennek az eredményét, és az az eredmény született, hogy azok a betegek, akik részt vettek ebben a programban, az éves kórházi benfekvések száma egyharmadára csökkent. Ez ugye nagyon nagy szám, illetve például a cukorbetegség szövődményéből adódó végtag amputációk is 75%-kal csökkentek. Tehát ez szintén egy hatalmas szám, ami tényleg arra hívja fel a figyelmet, hogy van létjogosultsága a betegoktatásnak, ugye ilyen szempontból pedig a megelőzésnek.
Különösen a tekintetben, hogy a 70-es évekről beszélünk. Így van, 1970-es évekről már akkor ott ilyen eredményeket lehetett elérni. És akkor egy kicsit beszéljünk az oktatásról, mert hogy 3-4 évvel ezelőtt talán a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara is úgy döntött, hogy reagál ezekre az igényekre, és betegoktatás szakirányú továbbképzés néven elindítja ezt a 3 fél éves képzést, ahova érkeztek is hallgatók, sőt végeztek is néhányan. Milyen motivációval érkeztek, és milyen munkaterületekről, mert talán annak is van egy fontos üzenete.
Így van. 2021-ben, szeptemberében kezdtük el ezt a képzésünket. Ugye erre nagyon büszkék vagyunk, mert Magyarországon egyetlen ilyen képzés van, és először indult. 7 hallgatónk végzett, tehát nem nagy létszám. Nyilván ez abból is adódik, hogy nem ismerik ezt a területet, nem látják ennek a lehetőségét, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezzel tovább haladni, illetve nem minden esetben megfelelő a támogatás sem, ugye erre vonatkozóan. És a 7 hallgatónkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tehát ők nagyon a szívünkbe zártuk őket, annál is inkább, mert nagyon-nagyon szép záróvizsgát láttunk, tehát gyakorlatilag mindenki jelesre vizsgázott, és ott olyan boldogan távoztunk arról a vizsgáról, amit hát nagyon ritkán tudunk elmondani ilyen teljes körűen. Különböző területről érkeztek a hallgatóink, volt köztük védőnő, optometrista hallgatónk, ápoló hallgatóink, és gyakorlatilag a saját munkaterületén próbálják, ugyan nem könnyű, de próbálják az általunk tanított betegoktatást tovább vinni. Van olyan kolléganő, aki optometristaként végzi a betegoktatást, tehát munkaterületén, van olyan kolléganő, aki sebészeten, a sebészeti megbetegedésekkel kapcsolatban végez oktatást, reumatológia területén van kolléganő, aki kis csoportban, heti meghatározott napokon kis csoportos betegoktatást végez, illetve konferenciákra járnak, népszerűsítik a képzésnek a fontosságát, illetve a betegoktatás fontosságát. Megjelent az egészségtudományi közleményben egy külön kiadás, ami a első végzett hallgatóink munkáját mutatja be, ugyanis a szakirodalom is meglehetősen kevés ezen a területen.
És nagyon fontos, hogy jelen pillanatban is lehet jelentkezni akár a képzésre, hiszen kellő számú jelentkező esetén szeptemberben elindul?
Így van, tehát várjuk továbbra is a hallgatókat, igen, tehát ezen a területen is.
Nagyon fontos, hogy a beteg oktató egészségnevelő oktató tevékenységet végez ugye egészségügyi szakterületen, kórházi osztályon, szakrendelőben, vagy akár házi orvosi szolgálatnál. Hát gondolom, hogy ez a jövő, lehet ezt vizionálni, hogy ezt is szeretnétek. Nekem eszembe jut a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének egy kezdeményezése, amely én úgy tudom, hogy még nagyon kezdeti fázisban van, de szerintem itt is hasonlóról van szó, erre szeretném, hogyha reagálnál, mert hogy az ő elképzelésük az, hogy nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon minden házi orvos mellett dolgozna egy dietetikus, mert hogy akár a megelőzés, akár a gyógyítási, gyógyulási folyamatban nagyon fontos, hogyha hiteles táplálkozási tanácsokat kapnának a betegek. Ti ezt hogyan látjátok? Mert hát a betegoktató meg azt gondolom, hogy még globálisabb, szélesebb körben tudna segíteni.
Igen, természetesen ezt mi is így látjuk, tehát mi is el tudjuk képzelni a beteg oktatóinkat, akár praxis közösségben is. Tehát ugye minden nap, hogyha látjuk a házi orvosi tevékenység leterheltségét, ugye tudjuk, hogy mennyi beteg jut egy orvosra, és miután az orvos diagnosztizál a betegnél egy krónikus betegséget, akkor ezt követően tovább küldhetné a beteg oktatónkhoz, aki felmérné a beteg állapotát, elkészíteni a beteg oktatási tervet, és ennek megfelelően végezhetni a további tájékoztatását, oktatását, illetve ugye bekapcsolódhat a dietetikus is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ehhez dietetikai tanácsadásra is külön szüksége van például a betegnek. Tehát egy nagyon jól szervezett team munkában nagyon hatékonyan tudnának így együtt működni.
Kimondtad a kult szót részben, team munka, mert ugye azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a mai egészségügyben a beteg oktató hogyan tudna beintegrálódni ebbe a körbe, mert hogy nyilván team munkába kell, hogy dolgozzon, tehát orvossal, szakdolgozóval egyaránt nagyon jó kapcsolatot kell, hogy teremtsen, és ki kell, hogy alakuljon, azt gondolom, egy bizalom, kapjon olyan információkat, amit ő tovább tud adni a betegnek adott esetben.
Igen, tehát vannak erre nemzetközi tapasztalatok például, például Hollandiában például a beteg felvételnél is már betegoktató fogadja a beteget, gyakorlatilag minden szinten beépülhet az oktatási folyamatával, kórházi osztályon, tehát egy külön oktató terme lehetne, nyilván itt a finanszírozás és az egyéb nehézségeket is ugye tisztában vagyunk, tehát hogy ennek is meg kellene találni a folyamatát, ahogy ugye ezt lehet támogatni. Tehát akár a beteg felvételtől, akár a házi orvos mellett, kórházi osztályon is látogathatná például a betegeket. Tehát együtt tudnának működni. Az ápolók leterheltsége is tudjuk, hogy milyen nagy, és hogy vannak olyan ápolók, akik a szakápolói feladatot nagyon fantasztikusan el tudják végezni, viszont nincs kedvük, vagy nincs motivációjuk, idejük, energiájuk, vagy szakmai hátterük betegoktatást végezni. Gyakorlatilag az ő munkájukat is támogatná, illetve segíteni a betegoktató ezáltal, hogy bizonyos feladatokat átvállalna, és az nem terhelni olyan szakdolgozókat ilyen téren például.
Folytatnám a sort, vagy akár nincs olyan kommunikációs képessége, készsége, mert ugye ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Valaki lehet, hogy nagyon jó a saját szakterületén, de kevésbé tudja azt verbálisan átadni akár a betegnek, hiszen látom, hogy ilyen kompetenciák is vannak a képzésen, nagyon fontos a kommunikáció, vagy akár a speciális kommunikáció betegség specifikusan? Hogy kell erre gondolnunk?
Tehát erről úgy kell gondolni, például látássérült, hallássérült betegnél ugye teljesen más kommunikációt igényel.
Hogyha tovább szűjük ezt a gondolatot, nekem eszembe jut egy fontos kifejezés, ez pedig az elfogadás. Arra gondolok, hogy az orvosnak, a szakdolgozónak, vagy akár egy rendelőbe a adminisztrátor személyzetnek el kell fogadni a betegoktatót, hogy ott dolgozik mellettük. Tehát meg kell osszanak velük információkat. De ugyanakkor ott van a másik oldalon a beteg, aki pedig el kell, hogy fogadja azt, hogy nem feltétlenül az orvostól hall bizonyos információkat. Első körbe valószínűleg igen, de aztán a betegoktató majd azt egy kicsit bővíti, magyarázza. Ez is egy kihívás a képzésnek, akár hosszabb távon?
Igen, lehet kihívás, hogy a betegnek ugye el kell fogadni a betegoktatót, viszont ugye a betegoktatóink magasan képzettek, hiszen nekik van egy alap diplomájuk, egy BSC vagy egy MSC szint, és erre, mint ugye másod diplomaként ugye kap újabb végzettséget, és gyakorlatilag tehát olyan magasan képzett, hogy ha beteg vele fog találkozni, akkor ugye az első találkozás kapcsán is ki fog derülni, illetve hát, hogyha a mi beteg oktatóinkkal fog találkozni a betegünk, akik tényleg annyira kedvesek, elfogadóak, hitelesek, és nagyon jól kommunikálnak, szerintem minden kétsége már az első alkalommal szerte foszlik majd.
Az, hogy nálatok végzett beteg oktató milyen területen kezd el dolgozni, nyilván az a jövő kérdése, meg hogy ő éppen hol, de ettől függetlenül az oktatás keretein belül mindenféle betegségnek a hátteréről és főbb ismérveiről kell, hogy tudjon beszélni az adott beteggel.
Igen, tehát ugye van egy alapdiplomák, tehát diplomás ápoló, védőnő, gyógytornász például, tehát nyilván a képzés alatt ők valamennyi betegséget megtanulnak, tehát nagyon jó képzést kapnak, és ugye erre, ami ráépül, gyakorlatilag, amit tudunk ehhez még adni, az egészségügyi ismeretek mellett, ugye a különböző pedagógiai ismereteket, tehát a módszertan, a pszichológia, kommunikáció, illetve egyéb speciális ismereteket, például vállalkozásmenedzsment, életmód, orvoslás, és ezeket így együttesen tudja majd alkalmazni. A végzett kollégák természetesen olyan területre specializálódnak, tehát ők már ugye dolgoznak, tehát ugye levelező képzés folyamán végezték ugye a betegoktató szakirányú továbbképzési szakot, tehát már nekik van egy szakterületük, amikben ugye nagyon régóta dolgoznak, és nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, tehát ezekkel kapcsolatban végzik ők továbbiakban a betegoktatást, tehát akár ugye a személyzeti területen, és ugye ezáltal, hogy mi kiegészítjük olyan pedagógiai ismeretekkel, módszertannal, tehát tovább, még jobban, magasabb szinten tudja majd ezeket a tevékenységeket végezni.
A kommunikációnak, illetve a speciális kommunikációnak azért van különös jelentősége, mert nyilván minden beteg más és más, tehát az egyéni különbségeket figyelembe véve kell mindenkivel kommunikálni.
Természetesen, tehát ugye ezt az első találkozás alkalmával, ugye az a legelső, tehát nem rögtön oktatással kezdi a kolléga, hanem felméri a beteget, tehát ugye egy ilyen kötetlen beszélgetés kapcsán, és nyilván látja a beteg kommunikációját, felméri az előzetes ismereteit, tudásait a betegségével kapcsolatban, és erre tud majd a későbbiek folyamán építeni.
A betegoktatási tervet a beteg oktató készíti el?
Így van, tehát első találkozás alkalmával ugye megbeszéli a beteggel ugye a korábbi ismereteit, tapasztalatait, a betegségét, nyilván átnézi a dokumentációit, és ennek megfelelően fogja a beteggel közösen megtervezni az elérendő célokat, a következő megbeszélés időpontját, és addigra el tudja készíteni ezt a betegoktatási tervet, ami minden egyes alkalomra külön szól, tehát célokkal, módszerekkel, illetve hát lesz benne egy hosszú távú terv is, ami ugye a végleges cél, amit szeretnének elérni, tehát akár életmódbeli változásokkal kapcsolatosan.
És nagyon fontosak a különböző alapelvek, illetve irányelvek, ami mentén dolgozik a betegoktató. Most, ha csak így laikusként egyet-egyet kiemelek, nagyon fontos, hogy megbízzak ebben a betegoktatóban, és elmerjem neki mondani a problémáimat, vagy olyan betegoktatóval szeretnék találkozni, aki nem feltétlenül latinul beszél, és a szaknyelvet fogja nekem mondani, mert hogy azt nem értem, tehát közérthetően mondja. Talán az is fontos, hogy én egyénileg szeretnék vele beszélni, vagy akár egy kis csoportos formában is van erre lehetőség, hiszen vannak ilyen betegségcsoportokra specializálódott klubok akár, vagy milyen visszajelzést kap a betegtől a betegoktató, ugye ez is a tanulási folyamat része?
Igen, természetesen ugye az első találkozás alkalmával ilyen igényeket is felmér a betegoktató, hogy egyéni, csoportosan szeretne a beteg továbbiakban folytatni ugye ezt az oktatási tevékenységet. Ugye vannak olyan területek, amit csak egyéni módon lehet elvégezni, van olyan, amit lehet csoportosan, de nem biztos, hogy például a beteg szeretne ebben részt venni. Ugye igen, amit mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne szakszavakat használjon, tehát nagyon szeretik a hallgatók is már elmondani, hogy ők milyen sokat tudnak, és hogy milyen szakkifejezéseket tanultak meg, de ugye nagyon fontos, hogy betegeknél ezt ugye nem alkalmazhatjuk, mert nem fogja megérteni, és nagyon megijed adott esetben azoktól a szavaktól, és attól, hogy ezt nem érti. Van nagyon sok alapelv, amit meg kell tanulniuk, és alkalmazni kell, tehát, hogy egyszerre például ne túl sok információt mondjunk, tehát olyan 3-4 új információnál többet nem lehet, mert ugye a beteg egyébként is szorong, elfelejti, nem tud majd koncentrálni, tehát hogy erre is nagyon oda kell figyelni. A hallgatóinkkal szoktunk például a szituációs feladatokat órán elvégezni, és nagyon aranyosak, mert az elején, tehát az egész tananyagot le akarják úgymond adni a betegnek, és végig el akarják mondani, és utána megkérdezzük a beteget is, hogy hogy érezte ő magát, aki adott esetben ugye szintén a hallgató, tehát egy ilyen a szituációs feladatban, és hát ugye ő is rájön, hogy hú, hát ez tényleg, ezt így nem lehet, tehát hogy nagyon-nagyon sok.
Ezzel azt is elmondtad, hogy egy maximálisan gyakorlatorientált képzésről van szó,
van.
Talán ennek csak így van értelme.
Igen.
Egy utolsó kérdésem maradt időnk, az a 7 végzett hallgató, akivel igen. tartjátok a kapcsolatot, azt mondtad, és dolgoznak ezen a területen. A betegektől milyen visszajelzést kapnak? Mert gondolom ez is eljut hozzátok
igen.
általuk.
A betegektől nagyon pozitív visszajelzés érkezik, tehát van igényük, tehát ugye ebből is lehet látni. Vannak olyan információjuk, ugye tudjuk, hogy nagyon sok információt kapnak az interneten, nagyon bizonytalanná tudnak ezáltal válni. És amiután megbízik már az adott kollégában, nagyon jó kapcsolat kialakul, akkor bátran mernek kérdezni, és akkor a kétségeket el tudják oszlatni, javulás tapasztalható akár az állapotában, akár láthatólag később folyamán a szövődmények elkerülésében, tehát mindenképpen pozitív visszajelzések szoktak érkezni.
Köszönöm szépen a gondolataidat. A betegoktatásról beszélgettem dr. Beregi Erikával, aki a Miskolci Egyetem egészségtudományi karáról érkezett, mert hogy a Miskolci Egyetemen jelenleg is működik, van betegoktatás szakirányú továbbképzés, várják a jelentkezőket sok szeretettel. Köszönöm szépen.
Igen, köszönöm szépen a meghívást.